Mai tanításnak azt a címet adtam, hogy jaj nektek, farizeusok! Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy vendégségben, hogy ilyen iszonyatos kínos volt a szitu. Valaki meghívott, és valaki mondott valamit, vagy valami történt, és ilyen legszívesebben elbújtatok volna egy lyukba, vagy így elsüllyedtetek volna a föld alá. Ki az, aki volt már ilyen helyzetben? Nem biztos, hogy vendégségben, akár az életben, hogy legszívesebben ez meg se történt volna. Bárcsak lenne Ctrl-Z az életben, ugye ilyen visszavonás gomb, hogy ez bárcsak ne történt volna meg. Egyik barátom mesélte, hogy ő egy lány, és voltak egy csomóan együtt lányok egy vendégségbe, egy gyülekezeti szeretett vendégségbe meghívták őket egy házhoz ebédre. És csak lányok voltak, és egy szem srác, akiről két dolog derült ki villámgyorsan, hogy varrógépszerelő, ami a lányok így jót vidultak, nem tudom miért, a másik, hogy írtó büdös volt a lába. És így az volt a kínos, hogy a vendégfogadók egyszerűen nem értették, hogy elkezdtek ezek a lányok röhögni, és tudjátok, amikor az a röhögő görcs jön, hogy nem bírod abba hagyni, és nagyon kínos, és egyre kínosabb, és már könnyed folyik, de nem bírod abba hagyni, és senki nem érti, se a fiú nem értette, se a vendégfogadók, és mondtak, hogy alig várták, valahogy vége legyen ennek az ebédnek. Vagy én emlékszem, hogy egyszer jött hozzánk egy ilyen gyülekezeti csúcsvezető, nálunk aludt, mert egy ilyen kétnapos gyülekezeti ünnep volt, és akkor nálunk aludt este, és hát Mi pizsibe szoktunk lenni otthon akkoriban, ő mint kiderült nem, tehát ő így este egy kisgatyába kiflangált a szobából, és ott járkált a házba, meg kiment a konyhába, meg nem tudom, és annyira ilyen kicsit ilyen kínosan éreztük meg. Ezt az embert még csak öltönybe láttuk, és pulpitus mögött, tudod, és ilyen kisgatyába itt járkál. Szóval vannak ilyen kínos szituk, és azt hiszem, hogy a mai történetben van egy ilyen kínos szitu, amit látni fogtok. És ezt Jézus okozza. Na, de mielőtt odaérünk, az előzmények. Ugye azt láttuk az előző részében, a 11. fejezetnek, Lukács 11-ben, hogy a tanítványok szerettek volna megtanulni úgy imádkozni, mint Jézus. Látták őt, hogy beszél az atyával, azt a bensőséges kapcsolatot, és azt mondták, hogy taníts minket is imádkozni. És Jézus tanította őket, és ha emlékeztek, két meghökkentő dolgot tanított Jézus az imádságról, legalábbis amit így kiemeltünk. Az egyik az, hogy azt tanított, hogy röviden imádkozzatok. Nem kell a sok beszéd Istennek. Azt mondja, jól tudja a mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kéritek. Szóval ez volt az egyik, hogy röviden imádkozzanak. A másik, ami nagyon meghökkentő volt, hogy míg a zsidók úgy szólították meg Istent általában, hogy ó, legyen felmagasztalva, áldva, felemelve, dicsőítve, elismerve a te hatalmas és szent és nagy és dicső neved, tudjátok, valahogy így kezdték az imát. Jézus azt mondta, hogy tudjátok, mit mondjatok, amikor ti imádkoztok? Mi atyánk. Ennyi. Ennyi a megszólítás. Annyira ezt a közvetlen gyermeki kapcsolatot hozta be Jézus. És szerintem a farizeusok kicsit kiakadhattak körülötte, mert ez ellentmondott a rabbinikus tanításoknak. És utána két reakciót váltott ki Jézus. Sőt, először bebizonyította ugye, hogy neki tényleg van ez a bizalmas kapcsolata az atyával, azzal, hogy kiűzött egy néma ördögöt. Erre emlékeztek még? És a néma ördög kiűzésében az volt a nagy csoda, hogy miközben zsidók között is voltak ördögűzők, ők azt tartották, hogy egy démonnak ki kell mondania a nevét, mielőtt ki tudják űzni. Tehát ha nem tudja magát azonosítani, akkor nem lehet kiűzni. És azért azt gondolták, hogy minden ördögöt ki lehet űzni, de a némát az lehetetlen, mert az nem tudja kimondani a nevét, az némasággal veri meg az embert. És Jézus meg így kiűzte a néma ördögöt. Tehát ez egy olyan csoda volt, amire mindenki azt mondta, hogy na, ilyet még nem láttunk. És érdekes, hogy két reakciót váltott ki az emberekből. És mai napig ugyanezt a két reakciót látjuk, amikor Isten csodát tesz a nem hívők körében. Volt egy csoport, aki elkezdte gonosz módon vádolni Jézust. És azt mondani, hogy ez nem a helyes úton jár, ez az ördögök fejedelmével űzi ki. És ilyen csúnya dolgokat mondtak rá, ugye, mert akkor indokolható, hogy miért nem kell benne hinni, igaz? És így vádolták. A másik csoport meg azt mondta, hogy ez nagyon jó volt, ez tényleg elég látványos volt, de kérünk még jelet. Ez még minket nem győzött meg, hogy higgyünk benned. És Jézust láttuk, hogy mind a két reakciót kezelte, ugye adott egy ilyen ötlépéses módszert, példamutatással, hogyan kezeljük, amikor minket érnek ilyen gonosz vádak. És aztán a másik csoportra meg azt mondta, hogy nektek nem adatik más jel, csak a Jónás próféta jele. Magyarul én meg fogok halni, fel fogok támadni, ha akarsz, higgyél. Itt a bizonyíték, hogy szeretlek. Ennél nagyobb csodát nem tudok tenni. Úgyhogy ha nem voltatok itt, de érdekelnek ezek a témák, akkor honlapon megtaláljátok. Na és nézzétek, így folytatódik a 37. verstől. Lukás 11.37. Amikor ezekről beszélt, egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement és asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor látta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Itt megállunk. Szóval itt van megint ez a jelenet, hogy egy farizeus meghívja Jézust ebédelni. Farizeus. Az egy olyan szó, amit még így az egyházon kívül is használnak, nem? Tehát, hogy ezt használják a politikába, használják a közéletbe, és általában arra értik, hogy ilyen képmutató ember. De hogy szerintem még a keresztények is sokszor vagyunk úgy, hogy így dobálózunk, hogy ők ilyen farizeusiak, és soha senki nem gondolja magára valamiért. Mindenki a másik csoportra mutogat. És bűnvallás most tőlem nektek. Én is neveztem már farizeusnak másokat, és engem is neveztek farizeusnak. Úgyhogy ezt is szeretjük így egymás fejéhez dobálni, de kik voltak a farizeusok? Gondoltam, hogy kicsit beszélek róla, jó? Hogy képbe legyünk, hogy kik voltak ezek az emberek. A farizeusok az egy ilyen vallási csoportosulás, vagy szinte szekta volt a judaizmuson belül, tehát a zsidó valláson belül. Jézus korában kb. 6000-en lehettek nagyjából, tehát erre kell taksálni a létszámukat. Maga a név jelentése, hogy farizeus, az azt jelenti, hogy elkülönült. És ezt igazából magukra aggasztották, mert ők voltak azok, akik el akartak különülni, távol akarták tartani magukat mindentől, ami őket beszennyezte volna. Vagy ami miatt tisztátalanok lettek volna rituális szempontból, a mózesi és a rabbinikus törvény szerint. És nagyon-nagyon tisztelték a hagyományokat, és azt tartották, hogy ezek a hagyományok, ezek ugyan nem törvények, de mégis fontos őket betartani, mert olyan, mintha a törvényt körülvették volna egy kerítéssel. Úgy képzeljétek el, hogy ott van egy elektromos trafó valahol, tudjátok, és ez egy veszélyes berendezés. Volt egyszer az egyik ilyen utcasarkon nálunk, és így zúgott. Tudjátok, ezt meg kell szokni. Itt kis Tacsán nemrég fölrobbant egy, azt hiszem, ugye? Na, ott van a trafó, és ezeket általában körülveszik kerítéssel, vagy valami nagyon erős burkolattal. És így gondolkoztak a farizeusok ezekről a hagyományokról, hogy mintha építettek volna egy kerítést a törvény közé, hogyha valaki ezen nem megy túl, akkor biztos nem szegi meg a törvényt. Tehát így bebiztosították. Annyira jól csinálták ezt, hogy a 615 törvényhez adtak még 6000 plusz szabályt, és ezek a mózesi meg a rabbinikus törvényeket egyaránt beszerették volna tartani. És úgy nevezték egymást, hogy testvérek. Tehát atyafi, tesó, ki hogy szereti. Tehát volt közöttük egy ilyen testvériség, és nagyon komoly tagfelvétel volt. A farizeusok rendjébe vagy felekezetébe úgy lehetett felvételt nyerni, hogyha három másik farizeus tanúbizonysága előtt te ígéretet tettél arra, hogy rituálisan tiszta maradsz. Befizeted a tizedet, és még volt néhány ilyen kiemelt, sarkalatos törvényük, hogy ezekre kellett ígéretet tenni, és ha valaki ezeket megszegte, azt kizárták a farizeusok felekezetéből. Ez tényleg így volt. Úgyhogy ők egyébként belegondoltak, hogy mi van emögött, hogy miért akar valaki farizeus lenni. Szerintem csak azért, mert Istent annyira komolyan akarja szolgálni, nem? Annyira szeretné igazán betartani Isten törvényét, annyira szeretné jól élni. És azt mondja, hogy a farizeusok is azért jöttek létre, mert volt egy másik rend, a szaduceusok, akik pedig ilyen politikai dolgot csináltak a vallásból. Ők irányították a templomot, és ilyen tök üzletről szólt az egész, és a farizeusok azt mondják, hogy ez így nincs jól. Isten erre nem méltó. És ők egy igazi hitet akartak, vagy egy igazi vallásosságot behozni. És ezért alakult meg a farizeusok rendje. Úgyhogy ez a fickó, aki itt meghívja Jézust ebédelni, ő egy jó ember. Ő jót akar. Ő egy farizeus. És olyan szép, nem? Hogy lehet, hogy nem értett egyet Jézussal, de meghívta. Nem tudom, hogy azért, hogy kifaggassa, vagy egyszerűen csak szerette volna jobban megismerni, soha nem tudjuk meg. De lényeg az, hogy ez egy jó lépés, hogyha valakit nem ismersz, és nem értesz vele egyet, hogy hívd meg, beszélgessetek, az mindig jó. Hát most ez a történet mondjuk ezt nem támasztja alá. Itt azért történtek dolgok. Látjátok, az történik, hogy eljön Jézus valószínűleg a házához, és elkezdődik az ebéd, és ez az ember ez kiakad. Elcsodálkozik. Azon, hogy Jézus nem mosdott meg. Na, egyébként én is vagyok így néha, főleg a, hát ez kicsit gusztustalan, de hát, hogyha most ezt elmondom, itt is ülnek férfiak, meg az interneten keresztül is eljut más helyekre. Én a férfi vécéknél, a mosdónál állva annyiszor frusztrálódom, hogy tudjátok, hányan mennek el így a mosdók mellett? Nem mosnak kezet. És, de hogy itt nem erről van szó. Tehát itt ez a farizeus nem azért akadt ki Jézuson, mert nem volt higiénikus a keze, hanem itt egy rituális tisztálkodásról van szó, amit a farizeusok végeztek. Voltak ilyen speckó kőedényeik a házaikba, amiben pontosan másfél tojás hényi víz fért. Ezt úgy kellett csinálni, hogy fogtad ezt a, nem te, hanem valaki, aki segített, fogta neked, és először az ujjaid felől a tenyeredre és a kezedre leöntötted a vizet, utána összedörzsölted, jól? Utána ugyanúgy megtöltötték az edényt, és fordítva, most már innen folyjon lefele, tudjátok, mert akkor levitte a koszt. És a fordítás, és megint másfél tojás, és így. És az igazán odaszánt zsidó rabbik, azok azt csinálták, hogy ezt nem csak az étkezés előtt, hanem a két fogás között. Húsleves, tisztálkodunk. Pörkölt, tisztálkodunk. Tiramisu. Éhes vagyok? Szóval hogy a lényeg az, hogy azért, ha valaki ezt megszegte, tudjátok, mit mondtak? Hogy az egyenértékű a paráznasággal. Nekik ez egy ennyire komoly dolog volt. Tudjátok, ez volt az egyik fő fogadalmuk, hogy rituális tisztálkodást nagyon fontosnak tartották. Úgyhogy ez történik itt, hogy ez a farizeus elcsodálkozik, hogy Jézus ezt kihagyta. Ő látta, hogy finom étel van az asztalon, gondolom, és gondolta, hogy hát akkor jó étvágyat. És kihagyta ezt, és... Ja, még azt elfelejtettem elmondani, ide írtam magamnak, hogy találtam egy ilyen történetet is, hogy volt egy rabbi, akit a rómaiak bebörtönöztek. És annyira komolyan vette ezt a rituális tisztálkodást, hogy a napi vízadagját, amit kapott, azt nem megitta, hanem erre használta. És majdnem szomjan halt. És nemzeti hősként ünnepelték a zsidók. Szóval, hogy ennyire komoly volt ez. Na és itt kiakadnak, és Jézust úgy tudom valahogy elképzelni, hogy jó, most kicsit nyilván karikírozok, hogy így, amikor látta ezt a csodálkozó kifejezéseket, meg lehet, hogy összesugtak, figyelj, mert nem mosta meg a kezét. És akkor én úgy tudom elképzelni, hogy Jézus azt mondta, hogy jó, összehajtotta a szalvétáját, akkor beszélgessünk. És azt hiszem, hogy olyat mondott, amitől a tanítványok legszívesebben elsüllyedtek volna szégyenükbe ebben a vendégségben. Nézzétek, 39. vers. Az Úr azonban ezt mondta neki. Ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül tele vagytok rablásvágyal és gonoszsággal. Esztelenek! Emlékeztek, hogy egy vendégségben vagyunk? Képzeljétek el ezt a jelenetet. Esztelenek! Aki megalkotta a külsőt, nem alkotta meg a belsőt is. Azt adjátok oda a lamizsnául, ami belül van, és utána minden tiszta lesz nektek. De jaj nektek, farizeusok! Mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni. Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek a főhelyet a zsinagógában, és a köszöntéseket a tereken. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok. Az emberek mit sem sejtve járnak rajtuk. Na, nem tudom, hogy ti hogy éreztétek volna magatokat a farizeusok helyébe. Meghívsz egy tanítót, kivel nem értesz egyet, de remélhet, hogy majd elbeszélgettek, és az elején hát úgy túllép egy-két határt, mert nem csinálja a rituális tisztálkodást, és akkor úgy, még csak meg se szólalnak, de Jézus gondolom ezt látja, és azt mondja, hogy esztelenek, jaj nektek. Háromszor azt mondja, hogy jaj nektek. Jézus nagyon kemény, nagyon kemény. És azért fontos ezt most megtanulnunk, hogy itt mit tanít Jézus, mert nem tudom, ha voltatok, ki az, aki már több munkahelyen dolgozott életében? Jó. Ki az, akinek több osztályfőnöke vagy tanára volt? Ugye? Na, ha tudjátok, hogy minden tanárnak, minden főnöknek vannak rigolyái, igaz? Tehát ami tudod, hogy erre ő ugrik. Tehát amúgy jó fej, de ez a piros gomb rajta. Tehát hogyha én ezt megteszem, akkor ő eldobja az agyát, és akkor nem lesz jó. És ezt az okos munkavállaló idejében megtanulja, és minden működik. Minden működik. Na hát Jézusnak is vannak rigolyái, úgy tűnik. Ilyen szent rigolyák, nevezzük így. Hogy amin ő felhúzza magát. És látjátok, itt Jézus szerintem felhúzta magát. Itt ki kell magából Jézus. Én nem gondolom, hogy ezt ilyen szeliden mondta, vagy ilyen kedvesen, ahogy Jézust elképzeljük. Úgyhogy nagyon fontos megértenünk nekünk, hogy mivel lehet őt felhúzni. Mi az, ami őt ennyire kiakasztotta, hogy vendégségben ilyet mond a vendégfogadójának, hogy esztelen. Na nézzük. Néhány ilyen fő gondolatot szeretnék kiemelni ebből, amit felolvastunk, jó? Nézzétek, az első probléma azt mondja, hogy ti a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvágyal és gonoszsággal. Tehát az első problémája Jézusnak, hogy teljesen más mutattak kint, mint ami bennük volt. Tehát kifelé egy más képet mutattak, mint ami igazán volt a szívükben. De nem is csak ez volt a nagy gond, ezt valamennyien megtesszük. De hogy igazából ők elhanyagolták a belsőt. Látjátok? Azt írja, majd mindjárt látjátok is, hogy ők elhanyagolták a belsőt, és a külsővel foglalkoztak. Tehát azt kötötte le őket, hogy kívül minden rendben legyen. Én nem tudom, hogy ki az, aki szereti a Starbucks-ot, kávét. Én csak meglátom azt a poharat, és így... Tudom, hogy az életnek van értelme. Nagyon szeretem a kávét. És vettem is egy ilyen poharat, és általában, amikor otthonról indulok, akkor otthon csinálok magamnak jó kávét, és akkor viszem magammal, ahogy dolgozok, és egyszer az asztalomon felejtettem azt a Starbucks-os csészét, és csak leültem, és tudjátok milyen, amikor az ember dolgozik, csak látja a periférikus látásában, hogy ott a kávé, és nyúl érte, és nyúltam érte, és belehúztam, és totál meg volt savanyodva. Mert az tegnapi kávé volt. Annyira rossz volt, hogy egész délelőtt nem bírtam azt a gyomorérzést így kiszedni magamból. És Jézus azt mondja, hogy látjátok, ilyenek vagytok. Kívülről jól néztek ki. Kívülről rendben van a történet. De belül undorító. Belül tele vagytok rablásvágyal. És gonoszsággal. Jézusnak ez baj. A második problémája Jézusnak, nézzétek, azt mondja, hogy tizedet adtok, 42. vers. A mentából, a kaporból és minden veteményből. Tehát azt tanították a farizeusok, hogy nem elég az, hogy ha megvan a fizetésed, akkor a tizedét odadod, hanem hogy specifikusan kell. Tehát, hogyha termet neked ennyi kapor, akkor annak a 10%-át adod az Úrnak. Termet ennyi búza, akkor annak. Kis veteménynek annak is a tizedét. Tehát nem úgy van, hogy úgy egybe odaadjuk, hanem így külön-külön, mintha most azt mondanánk, hogy megjön a fizetés, annak a 10%-et, megjön a családi pótlék, annak is a 10%-át elutalom. Tehát ilyen pipeckedés volt, hogy mindennek pontosan a tizedét adják Istennek. És Jézus azt mondja, nézzétek, hogy de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és Isten szeretetét. Nagyon precízen betartották az előírásokat, de elhanyagolták az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét. Az igazságos ítélet, azt tudjátok mi? Hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Az igazságos ítélet az, hogy nem mondhatom magamat jobbnak, mint a másik. Ezt a farizeusok elhanyagolták. Annyira betartották precízen a szabályokat, hogy ettől jobbnak érezték magukat. Ettől azt gondolták, hogy van joguk ítélkezni más fölött. És azt mondja, hogy elhanyagoltátok az igaz ítéletet és az Isten szeretetét. Mert az Isten szeretete meg az, hogy igen, mindannyian bűnösök vagyunk, de ő mindannyiunkat ingyen kegyelemből megvált. Attól függetlenül, hogy centized-e a kaprot, vagy a mentát, vagy a veteményt. A szabályokat. Látjátok, hogy ezt tanítja Jézus, hogy ez nincs rendben, hogy ti ilyen szabálykövető emberek vagytok. De a lényeg az nincs ott. Aztán a harmadik probléma. Azt, hogy az emberek elismerésére hajtottak. Nézzétek, azt mondja, hogy jaj nektek, mert szeretitek a főhelyet a zsinagógában és a köszöntéseket a tereken. Akkoriban voltak ilyen köszöntések, tudjátok, megjelent valaki a téren, nagy tanító, akkor köszöntsük őt, aki ilyen nagy tanító és milyen bölcs, és az emberek, szervusz rabbi, na jó, lehet, hogy nem ezt mondták, nem tudom, hogy ment egy ilyen köszöntés. De a lényeg az, hogy ők szerették, ha a figyelem így rajtuk van, és ebben így fürdőztek, ebből merítették. Hát figyeljetek, nem csoda. Annyit dolgoztak azon, hogy jól nézzen ki kívülről az életük, hogy már csak a minimum, hogy szerették volna, hogyha legalább kapnak érte elismerést, nem az emberektől. Ha már abban nem voltak biztosak, hogy Isten elfogadja őket. akkor legalább az emberektől kellett az elismerés. És Jézus ezt elítélést, nézzétek, szeretnék felolvasni egy részt a Kolossé levélből, hogy ez velünk ugyanúgy megtörténhet. Ugyanúgy megtörténhet, hogy szeretjük az emberek elismerését, és azért akarunk szabálykövető keresztény életet élni, hogy mások azt gondolják, hogy mi jók hívők vagyunk. Ez ott van, ez a kísértés. És ezt mondja a Kolossé 2-ben, a 16. verstől. Senki el ne ítéljen titeket ételért, italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Tehát magyarul akkor is voltak olyan tanítások, amit elkezdtek tanítani, hogy ezt meg ezt be kell tartanod. Az ünnepeket, a szombatot, ezt meg azt, be kell tartanod ahhoz, hogy jó hívő legyél. És a hívők kezdtek ebbe belesodródni, hogy jó, akkor megcsináljuk, hogy jót gondoljanak rólunk az emberek. És Pál azt mondja, hogy ne, senki ne ítéljen el titeket ezekért, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Azt mondja, hogy ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és az angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz. Kihagyok egy pár verset. Azt mondja a 20. verstől, ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? És akkor mond egy pár példát, hogy ilyen szabályokkal, hogy ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. És akkor itt jön a kulcsvers. Tudom, hogy ezt már olvastam, de szeretem ezt. Nézd, hogy mit mond Pál arról az emberről, aki megpróbálja betartani a szabályokat a hívői életbe. Azt remélve, hogy ettől jó lesz. Az emberek és Isten szemébe néz, ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti. Ugyan. Ránézel egy ilyen ember, és azt mondod, hogy hú, milyen mély. Hú, milyen igazi hívő. Mennyit tesz az Úrért. Szóval nézd, a bölcsesség látszatát kelti, ugyan a maguk csinálta kegyeskedés, az alázatos kodás és a test sanyargatása által. Valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet. És pont ezt látjuk a farizeusoknál. Megtartották ezeket a törvényeket, és ettől önteltek lettek, és felfuvalkodtak. És Jézus erre azt mondta, hogy ez nincs rendben. És aztán itt a negyedik problémája velük, nézzétek? Amikor azt mondja, hogy jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok, az emberek mit sem sejtve járnak felettük. A rabbik úgy gondolták, és a rituális tisztaságot fontosnak tartok, hogyha valaki egy sírhoz hozzáér, akkor rituálisan tisztátalanná válik. És azt tanították a rabbik, hogy még hogyha nem tudtad, hogy ott egy sír, mert be volt süllyedve, de átmentél felette, egy jelöletlen sír felett, te akkor is tisztátalan lettél. Ezek az emberek ezt tanították, és nekik azt mondja Jézus, hogy tudjátok, milyenek vagytok? Mint ezek a jeltelen sírok. És az emberek mit sem sejtve járnak felettük. Azt mondja, hogy ti beszennyezitek az embereket ezzel a törvénykezéssel. Aki csak kapcsolatba kerül veletek, fertőzitek. Ez olyan volt, ez a legnagyobb sértés. Tehát, hogy pont ők, akik annyira tiszták akarnak lenni, őnekik vágja Jézus a fejéhez, hogy ti szennyeztek be másokat a törvénykezésetekkel. Olyan, mintha azt mondanád egy zöld aktivistának, tudod, aki kampányol ilyen Greenpeace-es pólóba, hogy miattatok lukat ki az ózonréteg. Igen. Vagy ha azt mondanád egy állatvédőnek, hogy te okozod az összes állat pusztulását ebben a világban. Értitek, hogy ami a legmélyebb meggyőződésük volt, hogy tisztának kell maradni, azt mondja, nem csak, hogy ti nem vagytok tiszták, másokat is koszossá tesztek. Úgyhogy az a kérdésem, hogy vajon miért volt Jézus ennyire kemény és ilyen durva, bántó volt. Én találtam három dolgot. Az egyik az az, hogy látjátok, Jézus azt mondta az elején, hogy ezt teszitek, ezt elhanyagoljátok, pedig ezeket kéne tenni, és azokat sem elhanyagolni. Tehát Jézusnak az nem volt baj, ha valaki betart vallásos rituálékat. A mai napig nem baj szerintem neki, amikor valaki megtesz rendszeresen dolgokat, mert szereti akár egy vallást. De az viszont Jézus zavarta, amikor ez átvette a belső valóságnak a helyét. Tehát amikor ez csak egy látszattá ürült, és az még jobban zavarta, amikor ő rajta számon kérték ezt. Úgyhogy látjátok, a Mester felhatalmaz minket arra, hogy amikor ti rajtatok számon kérnek emberi parancsolatokat. Jézus bepöccent. A második dolog, hogy miért engedte ezt magának Jézus velük. Szerintem nem először beszélt velük. Ugye látjuk is az evangéliumokban, hogy annyira sokszor így foglalkozott velük, hogy hát, ha eljut az agyukig, hogy mi van. És itt most már látja, hogy nem sok ideje van hátra. És szeretne olyat mondani, hogy most már tényleg észhez téríti őket. Vagy tudjátok, egy olyan erőset, amire most már tényleg felfigyelnek. Lehet, hogy ezért engedte meg magának. De azt hiszem, hogy a harmadik, és talán lehet, hogy ez a legigazibb. Tudjátok, szerintem Jézus miért engedte meg magának ezt a hangnemet? Mert ő tudta, hogy néhány héten belül ezekért az emberekké meg fog halni. És mi sokszor olyanok vagyunk, hogy dobálózunk, hogy farizeus ez, farizeus az. De amikor ezt kimondod a szádom, akkor hajlandó vagy megmenteni őt? Meghalni érte? Jézus nem csak leszólta őket, hogy jaj nektek, hanem utána fölment értük a keresztre. És tudjuk, hogy sok farizeus megtért. Ott van Nikodémus, aki megtért. Ott van Arimátia József, arról van vita, hogy ő farizeus vagy saduceus volt. De írja az ige, hogy sokan hittek benne a papok és a vezetők közül is. Csak sokáig nem merték mondani, féltek. Látjátok, Jézus így bánt a farizeusokkal. Tehát ennek a tanításnak nagyon nem akarom, ha az lenne a végkicsengése, hogy kimegyünk, és ez is farizeus, mert ez is a külsőségekre hajt, meg ez is annyira szabálykövető, de belül meg nincs semmi, meg ez is megszennyezi az embereket. Nem. Jézus megmenteni akarja a farizeusokat. Önmaguktól. És nézzétek, a farizeusok után jöttek a törvénytudók. A farizeusok azok ugye sokszor nem voltak papi pozícióba, de ők azok a jó hívő emberek voltak, akik oda szánták magukat. Viszont itt Jézus a következőkben a törvénytudókhoz fog szólni, tehát a tanítókhoz. Úgyhogy akárki, aki itt ül tanítóként, vagy a neten, most figyeljetek, és fiatalok, ti is sose tudjátok, és idősebbek, hogy mikor lesztek tanítók, úgyhogy figyeljetek. Megvan az EB-n a Wales Észak-Írország meccs? Na, ez egy olyan meccs volt, hogy 0-0 volt az állás a 75. percig. És a 75. percnél az írkapu előtt volt egy helyzet, és az egyik játékos odaszaladt, az egyik északír játékos, és megpróbálta egy becsúszással megmenteni a gólt. És egy óriási öngólt csinált. Így dőlt el a meccs. Egy öngóllal. Azt hiszem, hogy amit most itt látunk, ez történik. Nézzétek! Ekkor megszólalt egy törvénytudó. És ezt mondta neki, Mester, amikor ezt mondod, minket is megsértesz. De ő így válaszolt, jaj, nektek is törvénytudók. Na, itt az öngól. Itt Jézus leszólja a farizeusokat, és ott van egy tanító, egy törvénytudó, és azt mondja, hogy hát Mester, hát ezzel minket is megbántasz. És szerintem a társai mondták, maradj már csöndbe, most mi is megkapjuk. És meg is kapják. Nézzétek, jaj, nektek is törvénytudók, mert megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel, de magatok egyetlen ujjal sem érintitek azokat. Jaj, nektek, mert síremlékeket építetek a prófétáknak, pedig atyáitok ölték meg őket, tehát egyetértetek atyáitok tetteivel, helyeslitek azokat, hiszen azok megölték őket, ti pedig síremlékeiket építitek. Ezért mondja az Isten bölcsessége is, küldök hozzájuk prófétákat, apostolokat, és közülük némelyeket megölnek, másokat pedig üldöznek, hogy számot adjon ez a nemzedék minden proféta véréért, amelyet kiontottak a világ kezdete óta, Ábel vérétől Zekarjá véréig, akit az áldozati oltár és a templom között öltek meg. Bizony mondom nektek, számot kell adni ennek a nemzedéknek. Jaj, nektek törvénytudók, mert elvettétek az ismeret kulcsát. Ti nem mentek be, és azokat is megakadályozzátok, akik be akarnak menni. Itt is kiemelem azt a három fő problémát, amikor ezek a gondolatok csoportosulnak, jó? Tudjátok, azért csinálom ezt, hogy olvassuk néha a szöveget, és ismerős, de egy kicsit megpróbáljuk szétszedni, aztán, ahogy szoktam mondani, utána becsomagoljuk elvitelre. Ilyen egyszerű gondolatokat tudjuk megélni. Nézd, azt mondja, hogy az első problémám veletek, törvénytudók, hogy megterhelitek az embereket. Azt mondja, hogy elhordozhatatlan terhekkel. És hát erről őszintén szóval nem tudok így személyes tapasztalatok nélkül beszélni. Nagy tisztelettel fogok beszélni, de az ige tekintélyével. És hát érjen el a szívekig. Tudod, én hallottam azt gyülekezetekben. Azt tanítják, hogyha ha ezt megteszed, vagy ha innen elmész, akkor elveszíted az üdvösségedet. Mi ez? Mi ez, hogyha nem elhordozhatatlan teher, ha ezt elhiszed? És azt mondja Jézus, hogy jaj, nektek törvénytudók, mert megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel. Miközben Jézus ezt mondja Máté evangéliumban, hogy az én igám az jó, és az én terhem az könnyű. De olyan sokan cipelnek vallásos terheket, ami se nem jó, vagy más fordítás szerint végképp nem gyönyörűséges, és végképp nem könnyű. És csak szeretném azt mondani az ige tekintélyével, hogy az a teher, az az iga, ami téged megnyomorít, az nem Istentől van. Mert Jézus azt mondja, hogy az én igám, az gyönyörűséges. Az én terhem, az könnyű. Úgyhogy nem is olyan könnyű erről beszélni. Olyan sokan vannak olyan igában, amit egyáltalán nem éreznek jónak, gyönyörűségesnek. És mi a megoldás? Nézzétek, ezt mondja Jézus. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ugyanehhez kapcsolódóan mondja. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok nektek. Látjátok, ez Máté 11.28-tól 30-ig, ha valaki írja. Az a személyes bátorításom, hogyha bárki hallgatja ezt, én nem tudom, hogy ki hallgatja, de bárki hallgatja úgy, hogy még cipeli ezeket az elhordozhatatlan terheket, és ezeket a vallásos terheket, amit törvénytudók rátesznek az emberekre, igazából maguk se hisznek benne. Jézus azt mondja, hogy ti magatok nem érintitek egy ujjal se. Maguk tudják, mi van a Bibliában. De valamiért kontrollálni akarják az embereket, félelembe tartani. Az összes ijeszgetés kamu. Ez a személyes bátorításom mindenkinek. Ezek kamuk. Jézus azt mondja, hogy aki hozzám jön, én annak nyugalmat adok. Aki hozzám jön, annak békességet adok. Olyan igát, ami gyönyörűséges. Olyan terhet, ami könnyű. Jézus nem akar minket rosszabb helyzetbe vezetni, mint amiben vagyunk. Úgyhogy ez a személyes bátorításom, és egyben az első probléma, amikor azt mondja Jézus, hogy megterhelitek az embereket. A második problémája a törvénytanítókkal néz, hogy igyekeznek elhallgattatni Isten hírnökeit. Azt mondja, hogy megölitek a prófétákat, de közben a régi profétáknak meg a sírjait építgetitek, meg színezditek, meg felújítjátok, restauráció. És szóval közben igazából hát ezzel csak egyetértetek az atyáitokkal, akik megölték ezeket. És mindig megvan ez a tendencia valahogy szerintem a keresztényekben, hogy hallgatunk a régiekre, azokat már elismerünk, már szobrot avatunk, már mindent csinálunk, de nem csak a keresztények között, a világban is, nem? Amint meghal valaki, úgy el tudjuk ismerni. És amikor ott van és él, és Isten prófétaként használja az életedbe, és szemedben néz, és azt mondja, hogy nem jó úton jársz, akkor megölöd? Joca, ne öld meg! Nem rád gondoltam, csak pont rád sikerült mutatni. Szóval, hogy azt mondja itt Jézus, látjátok, hogy ti egyetértetek azokkal, akik megölik a prófétákat. És aztán a harmadik probléma, és ez a legnagyobb bűnük ezeknek a törvénytudóknak, és hát ez a vendégség, ez elég furán alakul. Tehát, hogy még mindig ott vagyunk az asztal körül, képzeljétek el, vendégségbe, és még mindig ez a történet, hogy Jézus most már osztja őket. És nézd, a harmadik problémája a törvénytudókkal. Azt mondja, hogy elvettétek az ismeret kulcsát. És ti magatok nem mentek be, és azokat is megakadályozzátok, akik be akarnak menni. És Jézus itt nagyon-nagyon kemény. Én emlékszem, amikor még bent a könyvtárba tartottuk a bibliaóráinkat péntek este, a csapat egy részével, és egyszerűen nálunk volt a kulcs, mi hoztuk, és valami írtózatos dugóba keveredtünk, és arra a látványra értünk oda, ilyen, tehát már hallottuk a hangokat, hogy már sokan ott vannak, és fölértünk a lépcsőn, és így a sor így állt azon a vékony erkélyen, tudjátok, ez a körfolyósós ház, mert nem tudtak bemenni, mert a kulcs nálunk volt, mi pedig azt elvettük. Ez nálunk volt, nem nálunk. nem tudtak bemenni. És ez a kép, amit használ Jézus, hogy ezek a törvénytudók azt mondták az embereknek, hogy majd mi megmagyarázzuk nektek, hogy mi van az írásba. És közben elvették azt a kulcsot, ami Isten ismeretéhez vezetett volna. Nem, hogy ők maguk nem ismerték meg Istent, hanem a tanításukkal másokat megakadályoztak abba, hogy megismerjék Istent. Pedig azt mondja János 17.3, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél, a Krisztus Jézust. És ezek a törvénytudók a tanításukkal megakadályozták az embereket ebben. Tudjátok, történelmileg sok ilyen példa van, és tényleg én nagyon szeretem a katolikus testvéreinket is, hisznek Krisztusban, és ő a megváltójuk. De tudjátok, hogy történelmileg azért ott voltak ilyen dolgok, például, hogy bevezették a latin mise, latin biblia, inkább jobb, ha senki nem érti, a bibliát inkább odaláncoljuk a pulpitushoz, jobb, ha az emberek nem tudnak olvasni. És most nem rájuk mutogatok, hanem magunkra vissza, hogy akármelyikőtök fog tanítani. A célotok mindig az legyen, hogy az emberek megismerjék Istent jobban. Tudjátok, egy jó vezető, az soha nem magához láncolja az embereket. Hogy igen, tanulni akarsz, akkor gyere ide hozzám, majd én megmondom neked. Hanem felkészíti az embereket, hogy értsék a Bibliát, és tessék, ismerjétek meg az Isten. A kulcs az nem az enyém. Ezek a törvénytudók elvették a kulcsot. Na és akkor befejezéshez közeledünk. 53. vers, úgy tűnik, hogy itt behalt a vendégség. Azt mondja, amikor kiment onnan, tehát nem olvassuk, hogy befejezték volna az ebédet, vagy bármi folytatás lett volna. Szerintem egy kicsit kínos helyzet alakult ki. Azt mondja, amikor kiment onnan, az írástudók és a farizeusok hevesen támadni és mindenféléről faggatni kezdték őt. Tehát úgy képzeljétek el, hogy Jézus vette, szerintem fölállt és elment, és ezek meg jöttek utána, és hevesen kezdték támadni, és kérdezgették, és azt mondja, hogy csak azt lesték, hogy a beszédében valami rajta kaphassák. Nagyon felhúzta őket, nagyon. És nézzétek, viszont a folytatás és a 12. részből csak az első verset fogom elolvasni, miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze. Úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Elképzeljétek ezt a jelenetet? Tehát ott a vendégség, Jézus nem mos kezet, a farizeusok csodálkoznak, meg összesugnak, Jézus azt mondja, hogy jó, akkor van néhány mondani valom. Elmondja ezt a szép csomagot, és utána fogja magát, és kimegy. És az emberek meg már tudják. Már tudják, hogy Jézus kiosztotta a farizeusokat, és elkezd gyűlni egy tömeg. Azt mondja, hogy nagy tömeg gyűlt össze. És ő pedig egyelőre csak a tanítványaihoz. Tehát Jézus nem lejáratni akarta a farizeusokat. De a tanítványainak azt mondta, hogy figyeljetek, ti, akik az én tanítványaim vagytok, akik az én országomat fogjátok továbbvinni, akik az én megbízottaim lesztek, mert én mindjárt elmegyek. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Figyelmeztette előre minket, hogy ez egy veszély. A farizeusokkal kapcsolatban sokaknak csak annyi marad meg, hogy ugye a farizeus az képmutatás, és hogy Isten nem szereti a képmutatást, de mindannyian vagyunk képmutatást. A farizeusok képmutatása az egy vallási képmutatás volt. Ez nagyon fontos. Isten arra nagyon mérges, amikor valaki vallási dolgokra hivatkozva jobbnak mutatja magát, mint amilyen, és jobbnak tartja magát, mint a másik. Nagyon, nagyon haragszik érte. A kovász, azt mondja a farizeusok kovász, a kovász azt használták élesztőnek. Ugye az élesztő mit csinál, hogy van egy ennyi liszted, és lesz belőle egy ekkora dolog. Sokkal nagyobbnak látszik, mint amekkora valójában. Ugyanezt csinálja a vallásos képmutatás, hogy sokkal jobbnak tűnsz, sokkal szentebbnek, sokkal mélyebbnek. Igazából lehet, hogy csak ennyi vagy. És az nem baj, Isten nevel, csak nem mutassál nagyobbat. Nem mutassál nagyobbat. Mert a valóság az, és ezzel szeretném bevezetni azt, hogy perceken belül úrvacsorázni fogunk együtt, mindazokkal, akik hisznek Jézus Krisztusban ebben a teremben, hogy az igazság az, hogy egyikünk sem tud elég jó lenni. Ezért nem szabad vallásos képmutatásba belemennünk. Egyikünk sem tud elég jó lenni. Dalma Laci, szerintem gyertek nyugodtan, addig készülődjetek ez a... Egy néhány éneket fogunk énekelni az úrvacsora alatt. Az igazság az, amit Róma 3.23 így ír le. Nézzetek! Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. Látjátok, az ige, a Biblia, az nem egy erkölcskönyv, hogyha ezeket megteszed, akkor te jó ember vagy. A Biblia az a könyv, ami az arcunkba vágja, hogy a legjobb ember is nélkülözi Isten dicsőségét. Nem tökéletes. Egy szintről indulunk, testvéreim. Egy szintről indulunk. Mindannyian szűkölközünk Isten dicsősége nélkül, és ha nem lenne kegyelem, akkor nekünk jaj. De azt mondja, nézzétek, hogy Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből. A Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy e mostani időben megmutassa az igazságát. Mert ő igaz, tehát Krisztusról beszél, ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Látjátok, ezt tanítja az ige, hogy mi mindannyian bűnösök vagyunk. Nem tudjuk kiérdemelni a helyünket a mennybe. Nem tudunk jó emberek lenni Isten szemébe. Nem tudunk igazak lenni. De abban a pillanatban, amikor valaki azt mondja, én ezt beismerem, és elismerem, hogy bűnös vagyok, hogy az életem céltévesztett, és megértem, hogy Krisztus értem halt meg a kereszten, azért, hogy engem megváltson ebből a helyzetből. És azt mondom, hogy Jézus, köszönöm. Köszönöm, hogy meghaltál, értem, amikor még bűnös voltam. Amikor még nem is értettem, hogy szeretsz. Amikor nem is tudtam, hogy terved van velem. És mai naptól kezdve beléd kapaszkodok. És tudom, hogy amiatt, hogy hiszek benned, te igaznak látsz mostantól. Ez az igének az igazsága. És annyira tetszik itt az utolsó mondat. Azt mondja, hogy hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ennek a tanításnak a végére dukál, erre emlékezünk az úrvacsorában. Hogy lehetetlen dicsekednünk. Nem szabad képmutatnunk. Nem szabad farizeusnak és törvénytudónak lennünk ebben az értelemben, ahogy itt láttuk. Mert kegyelemből megváltott bűnösök vagyunk. De figyeljetek, kegyelemből megváltott bűnösök vagyunk. Már nem vagyunk a régiek.